Irodalomról és Bibliáról szóló sorozatunkban ma néhány rövid költeményt olvasunk Vörös Sándortól, Áprili Lajostól és a költő Zrínyi Miklóstól. Az úgynevezett kis versek, persze ezen nem irodalmi, esztétikai minőségüket értjük, hanem csak a terjedelmüket, tehát az 1-2-3 vagy 4 soros költemények sajátos típust képviselnek, mert az a lényegük, hogy rámutatnak az emberi lét egy-egy nagy sorskérdésére. Mai első költeményünk például az emberi kapcsolatokról szól, a második életről és halálról, a harmadik pedig a vaksors kontra szabadság kérdéséről, ám de mindegyik valamilyen csattanóval, váratlan fordulattal teszi ezt, igencsak kizökkentve az olvasót, a hallgatót megszokott gondolkodási sémáiból. A költő kérdést tesz fel, de ő maga nem felel rá, hanem arra késztet, hogy mi gondolkodjunk el. Klasszikus példa erre Zelk Zoltán verse, melynek már a címe is az, hogy kérdés. Így szól, szél fújt a levél a világ, de hol az ág, de ki az ág? Ennyi a vers, két sor, szél fújt a levél a világ, de hol az ág, de ki az ág? Két sor, ám benne egy egész világszemlélet, életszemlélet fogalmazódik meg kérdés formájában. Az ember, mint a falevél, megszületik egy kis rügyecskéből, megnő, ereje teljébe jut, zöldel, aztán megfonnyad, színét veszti, s végül lehull az életfájáról. A világnak, az életnek, az embernek szüksége van valamiféle megtartóra, mint levélnek a faágra. De van ilyen ág? Van ilyen megtartó erő? És ha van, hol van? Kérdezi a költő, és kicsoda ez az ág? A kérdésre az olvasónak kell meglelnie a maga válaszát, mert ez valóban létkérdés. No hát a kisversek mind ilyen sűrűek és tömények, sőt, ha még tovább elmélkedem erről a versről, eszembe jut, hogy ez a falevél, ember hasonlat voltaképpen magával húzza, vonja a világirodalom jó részét. Hiszen használta e hasonlatot már 2800 évvel ezelőtt Homérosz eposzában, az Iliászban. Hallgassuk csak! Mint levelek születése, olyan csak az embereké is. Földre sodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő mást sarjaszt ismét, mikor eljön a szép tavasz újra. Aztán használta Arany János a hasonlatot, aki a Toldi estéje nyitó soraiban így jellemzi a hajdani hőst, a megöregedett Toldit. Őszbe csavarodott a természet feje, dérré vált a harmat, hull a fák levele. Hát e képek az emberről, Toldi megöregedéséről szólnak. A kisvers kevés eszközzel mond tehát sokat. Nem cifráz, nem magyaráz, hanem beindítja a gondolkodást, mint például Vörös Sándor 28-as számú egysorosa. Ez ennyi. Istent látjuk, mint saját szemünket. Istent látjuk, mint saját szemünket. Ennyi. Nos, a saját szemünket természetesen nem látjuk. Legfeljebb tükörben, de közvetlenül soha. Nem látjuk a szemünket, viszont a szemünk teszi lehetővé magát a látást. Hát így vagyunk Istennel is. Őt magát nem látjuk. Nem látjuk színről színre. De tőle van az, Pál apostollal szólván, hogy élünk, mozgunk és vagyunk. Tőle van az élet. Vagy itt van egy másik, a 16-os száma egysoros, Vörös Sándortól. Vajúdik a sírásó felesége. Hát mi minden van ebben a három szóban, egysoros vers. Vajúdik, ez szülést jelent, életet. A sírásó meg halált. Szülés és halál, Az egész élet körforgása van itt. A sírásó a halállal foglalkozik. Mások halálából teremt életet magának, meg a családjának. Az meg, aki hozzá legközelebb áll, a sírásó felesége, meg a most születő baba, ezek mind ebből élnek, a halálból. Hát milyen megdöbbentő belegondolni ebbe. És még talán az is ott van a vers egyetlen sorában, hogy bizony el kell tűnnie valaminek, valakinek, ahhoz, hogy új szülessen. Hát ilyen a kis vers, sűrített művészet. Koncentráltan adja a művészetnek a lényegét, mert ez a művészet lényege a figyelemfelkeltés, a feszültségkeltés. És a kis vers ezt a lényeget egészen ad absurdum viszi, tehát koncentráltan tartalmazza a művészetet. Se hozzátenni, se belőle elvenni nem lehet. Hát ennyit a kis versekről általában, és akkor most halljuk mai első versünket Vörös Sándortól. Vörös Sándor, négysoros. Erdő szélén három ház. Fegyház, kórház, hullaház. Mindben egy-egy kedvesem, csak velem nincs senki sem. Ennyi. A vers aforizmaszerű tömörséggel mond el valami nagyon fontosat az emberi kapcsolatokról, arról, hogy mit művelnek egymással az emberek, és különösen a hozzájuk legközelebb állókkal mit művelnek. A versbeli beszélő élete során nem akárkiket segített hozzá ahhoz, hogy úgymond fegyházban, kórházban, hullaházban végezzék, hanem a kedveseit, szeretteit, rokonait, családtagjait. És akkor most még, ahelyett, hogy elgondolkodna, hogy ő neki mennyi felelőssége van ebben, hát most még ő érzi megsértve és kisemmizve magát, és nyafog, hogy hát miért is ilyen nagyon magányos ő. Csak velem nincs senki sem. Hát van itt egy nagyon-nagyon tragikus dolog. A Bibliában Isten kijelenti, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, Teremtés második fejezet 18-as vers. Utána meg rögtön nyomban épp a három legszentebb kötelék megbomlásával a házastársi, a testvéri, meg a szülő-gyermek kapcsolat megromlásával kénytelen folytatni a kinyilatkoztatást. Ádám ugye rögtön Évára hárítja a felelősséget bűnéért. Az asszony, na az adott ennem a tiltott gyümölcsből, és azért ettem. Aztán Káin megöli testvérét Ábelt, aztán Noé legkisebb fia súlyosan megalázó helyzetbe hozza a maga tehetetlen édesapját. Megromlanak. Amit a Prédikátor könyve a 4. fejezet 8. versétől kezdődő szakaszában a házastársi kapcsolatról ír, az minden igaz emberi kötelékre érvényes. A társ, írja a Prédikátor, segítség az elbukónak, meleg a fázónak, értelmet ad a munkának, mert akinek nincs kiért dolgoznia, annak személyiségét a munka nem építi, hanem deformálja. Végül, mondja a Szentíró, a családban, közösségben élő ember tűrőképessége, állóképessége, teherbírása az nagyobb, mint a magányosé. A pszichológusok szerint a lelki betegek számának rohamos növekedése a depresszió, a szorongás, a függőségek, a lelki eredetű testi bajok, egyre többeket érintő tünetei, ezek mind a társadalom betegségének a jelei, és mögöttük végső okként a szeretett kapcsolatok leépülése, megromlása, hiánya áll. Amikor a levert, bizonytalan, reménytelen, jövőkép és társ nélküli, magányos lélek feladja a küzdelmet, hát az immunrendszer összeomlik, és jönnek a betegségek, csőstül. Hát, kedves hallgatóim, tömegével élnek körülöttünk ilyen emberek, akiken a pszichológusok szerint úgy tudnánk segíteni, hogy reményt nyújtunk nekik. Hát jó. De hogy is lehetne szó valódi, gyógyító reményről? Ott, ahol hiányzik az a végső szilárd alap, amelybe a remény horgot vethet, ahogy Zelk Zoltánnál olvastuk. Szélfutt a levél a világ, meg az élet, meg az ember is. De hol az ág? De ki az ág? Hát ez a kérdés. Ez a kérdés. Következzék másodjára Zrínyi Miklós 17. századi törökverő hős és barokk költő verse. Mondom. Zrínyi Miklós, idő és hírnév. Részlet. Befedez a kék ég, ha nem fed koporsó, órám tisztességes, csak légyen utolsó, akár farkas, akár emészen meg, holló, mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó. Mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó. Magyar barokk líránk legszebb négy sorosának kulcsa az ég-föld szembeállítás. Mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó. Ez az ellentét pár, ez az emberi gondolkodásnak alapvető panele. A fönt-lent kettősség, ami világszemléletünk ősi alappillére. És a versben Zrínyi ezzel az ég-föld kettőssel hitet tesz a rend mellett. Még a kaotikus, véres, törökellenes harcok közepette is garantált rend, a teremtett világ, Isten által szavatolt rendje mellett tesz hitet. Amikor ez a vers irodott, hát a török korban mindennapos élmény volt, az az abszurdum, hogy az elesetteket övéik nem tudták eltemetni. Ott maradtak a harcmezőn, és a testük, a vadak, meg a dögmadarak prédája lett. Erről írt, hogy mennyire jellemző volt, látjuk, mert erről írt Balassi Bálint is a Nagy Előd, a Katona Ének című versében. Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek. Így Balassi. Halálunk után temetetlenül maradni, ez az emberiség ős rettegése. Én megint Homéroszt idézem. Hát hiába, ha irodalomról van szó, mindig a görög a kályha, ahonnan ugye elindulhatunk. Tehát Homérosz ugyanezzel a gondolattal kezdi az Iliász című eposzát. A trójai háborúban sok görög vitéz elesett, és idézem akkor, a kegyetlen sors sok hősnek erős lelkét Hádészra vetette a világ, míg őket magukat zsákmányul a dögmadaraknak és a kutyáknak dobta. A szintén görög tragédiaíró Szofoklész Antigonéja még a zsarnok halálos fenyegetésére se hajlandó azt elviselni, hogy a harcban elesett testvére a temetetlenség átkában maradjon, hanem titokban elföldeli őt. Még akkor is, ha emiatt aztán neki magának is meg kell halnia. Így rendeli a zsarnok uralkodó, azért, mert ez a testvér az ellenség oldalán harcolt. A majdani öröklét reményében balzsamozta be halottait számos nép, de hasonló elgondolás élt a bibliai zsidóságban is. Ahhoz, hogy valakit Isten feltámasztasson, a testének amennyire lehet, egyben kell maradni. Vagy legalább valami azonosítható darabkának kell lennie belőle, akárha csak egy kis csontocskának is. Nos hát, Zrínyi négysorosa ezzel az egész ősi, beidegzett sziklaszilárd vallástörténeti vonulattal, amit itt felsorakoztattam, ezzel száll szembe. Nem a méltó temetés, vagy a bármilyen temetés, nem az, ami számít. Akár farkas, akár emészen meg holló, írja, nem ez a fontos, hanem a jellem. Jellemünknek az a végső minősége, amely életünk végére kialakul bennünk. hogy mondja, órám tisztességes, csak légyen utolsó. Hát régies ez a szórend, így mondanánk nagyjából, ma csak az utolsó órámon tisztességesnek bizonyuljak, ez számít, és ez mélyen bibliai gondolat. Nincs méltatlan halál, mert nincs olyan borzalom, olyan rossz, olyan káosz, amit Isten magasabb rendje bele ne tudna illeszteni az univerzális harmóniába. Isten majd feloldja az időleges, evilági, emberléptékű tragédiákat és méltánytalanságokat. Mert a világ nem az entrópia, a rendezetlenségre való törekvés uralma alatt áll, hanem Isten szilárd rendjének uralma alatt. Fenn az ég, lenn a föld, mindenütt fejjül ég, a föld lészen alsó. Hát ez megint így ilyen ízig-vérig keresztény szemlélet. A kereszténység is fontosnak tartja természetesen a holttest tisztességes és tiszteletes eltemetését, ám emellett a teológia elméletileg azt vallja, hogy Istennek igazából nincs szüksége semmilyen testi, anyagi maradványra, egyetlen kis atomocskára sem belőlünk, ahhoz, hogy fel tudjon támasztani. Mert az ember halála után is él. Élvén él, hol? Isten emlékezetében. Ő megőrzi a mi képünket magában, és ha eljön az óra, nem anyagunk alapján, hanem eme benne élő kép alapján támasztja fel az embereket test szerint. Ez a helyzet. Mai utolsó költeményünk Áprili Lajos, ha megkérdeznéd című verse. Hallgassák meg, kedves hallgatóim! Áprili Lajos, ha megkérdeznéd. Ha megkérdeznéd tőlem, jó hívem, hogy mit adott-e vigasságtalan lét, mindössze ezt felelném röviden, ismertem Krisztust, és ismertem Anankét. A költemény egyszerű, természetes, majdhogy nem pongyola stílusú csevegésnek indul, és közben meg igazi ilyen létösszegző mű, az egy ember életútját, illetve minden ember lehető életútját és világszemléletét summázza. Áprili 1966-ban, a halála előtti évben, 78 éves korában írta a verset. Mint idős ember szól a fiatalabbhoz barátilag, szeretettel, hogy átadja életről szerzett tapasztalatainak a lényegét. A lényegét. Na aztán a második sorban ebből a csevegésből váratlanul egy olyan kifejezés bukkan elő, hát amire ugye fölkapjuk a fejünket. Vigasságtalan lét. Nem igazságtalan, vigasságtalan. Mit adott-e vigasságtalan lét? Ezt a furcsa, ilyen fosztóképzős jelzőt, hát ezt aztán soha senki nem használta a magyar költészetben. Vigasságtalan. Ez a lét summája. Így összegezhető a hiánnyal. Vigasság öröm nélküli a lét. Nem ilyen vagy olyan, nem szomorú, nem tragikus, vagy bús a lét. Rosszabb, rosszabb. Semmilyen. Vigasságtalan. Valamit azért mégis adott ez a lét, a legnagyobbat, a választás lehetőségét az élet két útja között. Ismertem Krisztust, és ismertem Anankét. Két görög név. Hát kezdem a másodikkal. Ananké a görög mitológiában az elkerülhetetlen kényszert, a végzetet, a megmásíthatatlan sorsot, a szükségszerűséget megszemélyesítő istennő. A költő is így személyként nagybetűvel írja a nevét. Ananké a kozmosz kezdete és lényege. A képzőművészeti ábrázolásokon gyakran úgy mutatkozik, hogy ilyen kígyó alakban, amint tetőtől talpig az emberre tekeredik a kígyó, körülfonja, gúzsba köti, szorítja, és öleléséből nincs szabadulás. máskor a térdei között, egy nő, aki térdei között orsót pörget, ez az orsó a világ tengelye. Ananké orsójának kényszerpályáján forog a világ és az ember. Ananké nagyobb az isteneknél, akikre igaziból nincs is szükség, ha egyszer úgyis mindenben Ananké az Úr. De ami ő benne a legtragikusabb, az, hogy hozzáférhetetlenné teszi a kozmoszban azt a pontot, ahol az emberi és az isteni világ érintkezhetne. Nincs érintkezés. Hát ha minden a véletlen uralma alatt áll, akkor Isten és ember között nincs kapcsolat. De akkor nincs megváltás sem, meg nincs semmi. Ismertem Krisztust, és ismertem Anankét. Krisztus Ananké ellentéte, a szabadság, ahogy a neve is mutatja. Krisztus Jézus, a felkent szabadító. Szabadító. Ananké vagy Krisztus. Kedves hallgatóim, mindenki előtt ez a két választás áll. Anankét, ha nevét nem is nevőt magát, jól ismerjük, hiszen kényszerekre hivatkozva keresünk felmentést tetteink, felelősségeink alól. Há, mit tegyek, hiszen kényszerpályán mozgok, ilyen a helyzetem, a körülményeim, ilyen a természetem, meg kell tennem a rosszat. Ha rosszat kapok, hát akkor mit csináljak, viszonzom. Kénytelen vagyok, hát valahogy nekem is csak meg kell élnem. És itt tovább, és itt tovább. Ezt halljuk napról napra. Ettől boldogok ugyan nem leszünk, nem? Sebeket adunk, sebeket kapunk, és mégis, mint valami hipnózisban ragaszkodunk Anankéhoz, a megszokott rosszhoz. Annyira, hogy a végzett hatalmát még az elvileg keresztény középkor népi gondolkodása is elfogadta, az újkor meg tovább erősítette Ananké hatalmát, míg végül a 19.-20. század filozófiai rendszereket gyúrt belőle, a pozitivizmust, a determinizmust, a marxizmust. Krisztus neve formailag ismerősebb, személye mégis ismeretlenebb, mint Ananké, a kényszerekre hivatkozó életszemlélet. Pedig Isten őt azért küldte el, hogy na ez ne legyen, hogy ettől a kényszer léttől hozzon szabadulást, megmutassa, hogy mit jelent szabad életet élni. Ő az út, az igazság, az élet, már pedig egyedül az igazság az, ami szabaddá tesz, igaz? Krisztussal nem kell többé kényszerekre hivatkoznunk. Szabadok lehetünk a jóra, mert ami embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom. Szentírási témák a költészetben. Dér Katalin műsorát hallották.
Hírpercek.